Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez itt a Force & Long, avagy Bencsics Márk irányító és Budai Zoltán elemző elkeseredett kísérlete, hogy nagyjából egy órába belesűrítse az NFL heti történéseit. Ready, set, hot!
Kellemes szép napot köszöntünk mindenkit. Ez a Force & Long 113. adása. Remélhetőleg semmiféle szerencsétlen számot nem hoztunk ide, hogyha már a draftról fogunk beszélni, és ott lesz pár csapat, amelyiket inkább a szerencsétlen vagy a bénák közé sorolnál. Zoli, szia Zoli, köszöntelek!
Szia Márk, sziasztok! Mi újság, hogy bírod a bezártságot?
Figyelj, jól. Most szabadságra megyek, jövő héten pihenek, úgyhogy még többet nem, ugyanannyit leszek itthon, mint most. Kertben leszek, remélhetőleg jó idő lesz, úgyhogy grillezgetünk, aztán felvesszük szerdán nem tudom, hogy publikus-e vagy sem, de ugye szerdán lesz az adása ennek a karantén királynak, és azon kívül pedig itthon leszek a családdal. Nem sok minden változik, kíváncsiak majd. Pont ezen gondolkodtam, hogy beszéltünk haverokkal, hogy elmenni karantén alatt Szabira, ez mennyire jó vagy rossz, és nem magamat akarom győzködni, de amikor volt 4 napos ünnep, rájöttem, hogy az is nagyon jól esett nekem, mert egyszerűen hiába vagy itthon, azért másképp vagy itthon. Nem ülsz be a szobában, nem nyitod fel a laptopodat, nem olvasol e-mailt, úgyhogy remélem azért tudok fújni egyet itt, nem tudom, hogy most már karantén felén túl vagyunk, talán nem vagyunk, nem is akarok ebben gondolkodni, de kihasználom minden pillanatot. Miközben nem tudjuk azt sem, hogy mi lesz például a szezonunkkal, hiszen pont arról beszélnek most, hogy az amatőr sportoknál is engedélyezik az edzéseket, de azért ez rengeteg kérdést feszeget, hiszen mi nem profi sportolók vagyunk, mi nem ebből élünk. Nekünk lehet, hogy az egészség az ezerszer fontosabb, és teljesen más vizsgálati körülmények között lennénk, mint mondjuk egy labdarúgó csapat. Úgyhogy most van bőven kérdés itt az körülöttem, megnézzük, hogy majd hogyan alakul a jövőjét.
Hát meg nálatok ugye egy full kontakt sportnál azt gondolom, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy nem lehet az edzéseket, vagy a meccset, vagy akármit megoldani úgy, hogy minimalizálod a kontaktot, mert egyszerűen itt nem lehet.
Igen, ezen is gondolkodtunk, hogy itt téma, meg hát nekem az első dolog, ami eszembe jut, hogy én mielőtt eldobom a labdát, én megnyalom az ujjamat. Tehát innentől kezdve, már csak ebbe gondolsz, az biztos, hogy ezt nem fogom megcsinálni. Kettő, ha megcsinálnám, akkor itt mi történne? Három, az edzése 70-en vagyunk körülbelül. Ha csak egy ember vírusos, akkor mi történik? Tehát itt nem pici arányban nőne meg, úgyhogy kíváncsi vagyok a szövetségnek, mi az állásfoglalása. Jövő héten erről azért lehet, hogy több infót fogunk kapni. Egyelőre mi is ilyen kivárásra játszunk, mint játékosok, lesz egy csapatmegbeszélés is, aztán majd kiderül, hogy hogyan tovább.
De azért azt megpróbálhatod, nem? Hogy mondod a védőknek, hogy koronavíruson, úgyhogy ne érjenek már hozzád.
Hozzám se, de mondjuk az még jobban tetszene, hogyha a labdámat messziről elkerülnék. Akkor legalább az jó esne.
Akkor nem az ujjadat kell igazából megnyalni, hanem így köpködni a labdára. Szerintem utána már senki nem akar hozzá nyúlni.
Vagy tudod, csak megnyalom az ujjam, és így mutatom, nézd, mit csinálok. Megvan nem akarok ezzel feltétlenül poénkodni, de pont ez ugye a horror akadva egyben az én bacim jelent, az ilyen szempontból pont ideillő lehet, de bízunk benne, hogy most már túl leszünk ezen. Ugye nagyon sok bajnokságot elhalasztottak, töröltek, az idei szezonban nem lesz. Egy ország van most, ahol nem törölték a szezont, hanem azt mondta Csehország, hogy például augusztusban fog indulni a bajnokság, és akkor ősszel fejezik be a szezont. Ez is egy opció. Akkor egy sűrű őszünk lesz, azt tudni.
Hát de a másik opció amúgy, vagy a másik faktor, amit én így látok, így, hogy figyelem a híreket, lehet, hogyha elhúzódik ez a karantén, akkor nem sokára már a magyar válogatott fogják első helyen rangsorolni az európai válogatottak között, már.
Szerintem ez egy régi hír volt egyébként, amit nem tudom, hogy ki kapott fel, de megint körbe gyűrűzött, és megint mindenhova jutott, hogy hajándékok vagyunk most az európai ranglistán. Hát én ezt a cikket egyébként már a belgák elleni győzelem után láttam, és...
Lehet, hogy neked elküldték átnézésre, hogy jó lesz-e így.
Sajnos nem, mert akkor biztos, hogy feljebb tornáztam volna azért a csapatot, de azért jó volt látni, hogy mennyit tudtunk előre haladni, és olyan csapatok fölé sorolnak minket. Nyilván ez is egy szubjektív lista, mint ahogy a mi szubjektív listánk jön majd a következő, nem tudom, egy órában, hogy azért egy-két csapatot én oda teszek, klub szinten is akár, akik, vagy éppen minőség szempontból, hogy milyen játékosok, mennyi import, ilyesmi, akik azért előttünk kéne, hogy legyenek papírom.
Még egy téma, amiről beszélünk szerintem egy kicsit. Gondolom, te is nézed a Netflixen a Last Dance dokumentumfilm sorozatot Michael Jordan féle Chicago Bulls-ról, arról már Csabiék is beszéltek az előbbben, hogy az utolsó szezonról, vagy igazából ez nem is annyira az utolsó szezonról szólt, tehát a Last Dance az egy kicsit csalóka névadás, vagy címadás. Mi az, amit te ilyen szinten megnéznél az NFL-ből? Van-e olyan NFL-es téma, amivel így ráböknél, hogy na, akkor erről csináljanak egy 10 részes dokumentumfilmet?
Hű, hát jó kérdés.
Nathan Peterman interceptionjeit. Az nem számít. Ne azt válasz, szerintem.
Nem. Én megnézném azt a szezont, amikor például érdekes, amikor Brady el volt tiltva az első 4 meccséről, hogy olyan dolgozta fel a csapat, hogy álltak hozzá az egészhez, az nagyon érdekelne. Peyton Manning utolsó szezonja a Denver Broncos-zal, az is nagyon érdekelne, hogy áll ez az egészhez hozzá, és akkor ugye visszafejteni kicsit oda a rehabilitációra, akkor ugye, amikor eljött Indianapolisból, ilyesmi, akkor abban látok egy potenciált. Talán megnézném azért a hibátlan Patriot szezont is egyébként külön azzal
a végén kikaptak.
Igen. Tehát, hogy hogyan építkeznek mondjuk egy ilyen filmhez. Tehát azért az elég ritka, hogyha ilyen sport van, hogy a végén mondjuk bukó van. Nem?
Hát én ezt a karanténkázban is elmondtam, hogy nekem az egyik kedvenc dokumentumfilmem az a 90-es évek elejé Buffalo Bills-ről szól, amely egymás követő 4 évben bukott Super Bowl, tehát ott azért nem csak a végén van bukás, hanem több helyen.
Nem azt néztük együtt még annó valamelyik közös mesnézésnél?
Szerintem én már előtte is láttam, de lehet, hogy ott így megmutattam neked, mert ez nekem egy akkora kedvencem, és annyira tényleg, aki esetleg nem látta, vagy nem tud sokat erről az időszakáról a focinak, nagyon ajánlom, mert bennem például ez a dokumentumfilm volt az, és ezt megint elmondtam a karanténkázban is, ami megfordította a dolgot és a megítélését ennek a Buffalo Billsnek, és rájöttem, hogy ez nem egy loser csapat, hanem egy nyertes csapat volt.
Hát ugye nagyon nehéz, mert elbuksz 4 döntőt, ez a félig üres, vagy félig teli a pohár. Van olyan játékos, aki egész életében nem jutott el döntőbe. Nem loser csapat, mert egy rohadt jó csapat, de baszki, azért 4-szer kikapni azért mégis kemény.
De jó, igen. De mit mondasz, hogyha azt mondom, hogy van egy csapat, igen, van egy csapat, amelyik egymás követő 4 évben megnyeri az AFC döntőt. Az nem egy nyertes csapat?
Az olyan, ez, szerintem ez olyan
rekordokat dolog, döntnek folyamatosan, tele vannak leendő Hall of Famerekkel.
Nem tudod, az olyan, mint hogy nyerni egy elődöntőt. Hiába adnak a végén egy trófeát, igazából ez neked nem győzelem, mert nem azért játszol. Mikor beszélsz arról, hogy a célunk az, hogy az AFC-t megnyerjük?
Soha. Egyetértek, de ez szerintem egy szezonra igaz nagyjából, vagy legyen 2. De amikor egymás követő 4 évben meg tudod ezt csinálni, akkor szerintem meg tudod ezt már élni sikerként. Nyilván zavar, és ott a tüske, ez egyértelmű, de persze nem az a célod, hogy hú, nyerjük meg az AFC-t, hanem hogy nyerjük meg a Super Bowl, de azért az, hogyha 4 éven át minden évben megnyered az AFC-t, és te vagy a konferencia legjobb csapata, és úgy, hogy ráadásul nem is ugyanaz a csapat ver meg minden 4-szer, hanem ott így csevélődik, akkor nagyjából elmondható szerintem, hogy abban a 4 évben így, ha összesítve veszed, akkor te voltál az NFL legjobb csapata abban a 4 évben.
Hát ez utólag megmagyarázza ez, Zoli, ez ilyen belemagyarázós.
Nem, amúgy ez nem, ez akkor is így volt. Tehát ez a dokumentumfilmben igen, benne van, hogy...
Igen, de közben nyugtatod magad azzal a ténnyel, hogy 4 döntőt vesztettél el. Tehát, hogy tudj aludni még 10 év múlva, és igen, azt mondani, hogy fú, hát mi voltunk azért abban 4-ben a legjobbak, csak sosem a végén
ezt,
a legjobbak.
Ezt én mondom, ezt nem ők mondják azért, én csak azt mondom, hogy szerintem az egy nyertes csapat. Tehát Dan Marino, én azt gondolom, hogy egy nyertes játékos volt, mert egy nagyon jó játékos volt, aki nagyon sok meccset nyert a csapatának.
Figyelj, most azt mondanád nekem, hogy lejátszom én 4 döntőt a HFL-ben, minden ilyet elbukom. Elhiszed, hogy nem azt mondom a életem végén, hogy fú, hát ez milyen fasza volt. Tehát ez szerintem felfogás kérdése ki, hogy ki tud megelégedni azzal, hogy 4-szer majdnem a legjobb. De ez egy tökéletes, ez egy nagyon jó kérdés, mert van aki, tehát hogy ugye a tökéletes példa itthon egyéni sport, ugye a Cseh Laci.
Tehát... Azt hittem azt mondod, hogy az Újpest.
Szóval, hogy a Cseh Laci példa egy ilyen példa, hogy amúgy az évtized, tehát sőt, azt gondolom, hogy évtizedeken átívelően egy korszakos zsenie volt az úszósportnak, csak 2 rohadt nagy ikon, másik ikon ott volt előtte. És mennyi ezüstérmet szerzett, hányszor újult meg a karrierje során, hányszor mutatta azt meg, hogy ő mennyire jó úszó, és mindenki elismeri, mindenki tudja, de közben neki mégis le kell nyerni, és ez nyilván ez belül, mint egyén dönti el, meg hogy mit mond, meg hogy éri majd meg 10 év múlva, hogy tényleg azért nem a futottak még úszók verték meg őt, hanem tényleg legnagyobbak, hogy akkor ez hogyan fogja eltenni. Tehát szerintem egy 50 fős csapatban lesz, aki így éri meg, lesz, aki úgy, van, aki ezt mondja, valaki ezt valamit mond, és más gondol. Szóval ez egy nehéz kérdés, szerintem ez egyén függő, annyi biztos, hogy lúzer csapatnak nem lehet beállítani a Buffalo-t, de én nem tudom azt mondani, hogy nyertes csapat. Tehát én azt gondolom, hogy valahol a fél úton van a 2, szerintem nem sokon múlott az, hogy ha 1 győztes meccs van, és amúgy ha végigmész ezeken az éveken, nézed inkább az a durva, hogy nézed a filmet, és azt mondod, hogy hát én ezt nem hiszem el. Ez megint nem nyernek. Tehát ebben ez a durva, hogy nézed és nem érted. És nem tudod elhinni, hogy jön még egy évad, és még egy év, és még egy szezon. De nem tudom, azt nem tudom rám mondani a csapatra, hogy nyertes csapat, mert a végén nem nyertek. De nem lehet vesztesnek, mert annál sokkal jobbak, és annál sokkal több az a csapat, mint hogy vesztes csapatnak lehessen titulálni. Ahhoz el kéne jutni oda. Tehát a vesztes csapat nem az, amelyik 0-16-tal zár.
Nem tudom, ebből kérdezz meg Hugh Jackson-t.
Hát remélhetőleg nem fogja már senki megkérdezni, mint NFL edző.
Lehet, hogy szakértőként még igen, mennyire jó lenne nekünk.
Hú, remélem, akkor viszi, tehát hogy nem csak ő megy oda Clevelandből.
Na nézzük meg, hogy mi történt itt.
Ugye hosszú évek után ez volt az első év, hogy sajnos nem tudtuk közvetíteni a draftot, és egy darabig az NFL ezért úgy döntött, hogy mellőzi az izgalmakat. És ez a draft azért úgy a közepéig mondjuk úgy, hogy úgy csordogált a maga medrében, aztán azért egy-két helyen szépen beütött a meglepetés. Hogyan értékelnéd a draftot? És aztán beszélj arról, hogy milyen volt ez a karanténos draft. Mennyire élvezted így a közvetítést is?
Hát nagyon furcsa volt a közvetítés. Tehát jó. Azt gondolom, hogy azért de jól jött ki. Szerintem jól jött ki belőle az NFL, mert nagyon közel hozta az emberekhez a játékosokat, a general managereket, a tulajdonosokat, a szakértőket, tehát mindenki olyan volt, mintha itt a nappalinkban lenne velünk, és nem volt az, hogy mindenki smoking, meg öltöny, meg 6 millió dolláros nyaklánc, meg 100 ezer dolláros óra, hanem mindenki ott ült a nappaliában, a családdal.
Neked ez tetszett?
Együtt örültek. Nekem tetszett.
A játékosok részéről. Vagy minden, unblock az egész.
Unblock az egész.
Nekem iszonyú kellemetlen érzésem volt.
Miben? Miért?
Csapatok. Mitől? Csapatok. Tehát az, hogy egy NFL drafton a gyerekek ülnek körbe, tapsikolnak ilyesmi, amikor játékosokat választanak, erre nekem az jut eszembe, hogy ez mintha amatőr sportról beszélnénk.
A gyerekek bevonása az tényleg az nekem sem.
Túl volt tolva, mindenhol oda tolták a gyereket, ölébe üljön, vagy a kutya, hogyha nincsen gyerek, tehát, hogy én, ha dolgozom, nem tehát, hogy akkor dolgozom. És én ezt éreztem, hogy ez most túl van tolva, hogy együtt a család, mindent együtt tudunk csinálni. Nekem ez tipikus amerikai, egyszerűen túl lett tolva, mint hogy a köztelévő reklámok is, hogy minden erről szólt, és már a torkomon jött ki, és érted, amikor 2 hónapja már ez megy, és akkor itt minden reklámban van, minden, már örültem, hogyha valahol egy pizzát megláttam inkább helyette, nekem sok volt. Az a része nagyon tetszett, hogy a játékosok mind otthon, az rohadtul bejött, és az tényleg arra azt mondom, hogy emberi. Az a rész, ahogyan a GM-ek és többi volt kezelve, az nekem egy rémkínos és erőltetett és mesterkélt volt. Úgyhogy nekem kettős ilyen szempontból. Az jó volt, hogy sok szakértő volt benne, az rossz volt mondjuk, hogy a fele hülyeséget mondott, vagy semmit. Érdekes draft volt, de tökéletesen mutatja ezt a draftot az Roger Goodell-nek az átalakulása az első körtől a 7. Az első körben még kiöltözve áll, a 7. körben meg a kanapéban szinte egy leszakadt pólóban hátraülve, mint én hajnali 2-kor, amikor mondjuk megiszom 5-6 sört, nem itt egyet tennék, egyiket sem, de hogy így mert az a második után. De hogy volt azért nekem egy-kettő ilyen fura, ilyen kell szekunder szégyenem egy-két esetben.
Én amnyiban vitatkoznék veled, hogy mint néző, és igazából itt ördög ügyvédjét játszom, mert egyetértek, hogy a gyerekek bevonása az egy kicsit sok volt, és néha már kicsit kínos. De most gondolj bele, hogy ha nem general managerekként, hanem emberekként, apaként tekintesz rájuk, és a gyerekekre pedig szimplán gyerekként, akkor ez pár év múlva azért ez egy nagy élmény lesz, és ugye erre ez a borzasztó helyzet lehetőséget adott, ami amúgy nem adatik meg, hogy ezt tulajdonképpen átélhették együtt, hogy a gyerekek megnézhették, hogy milyen egy draft, ott lehettek az apjukkal, az apjuknak is egy élmény lesz, hogy nem Joe-val, a college scouting-ért felelős csávóval, hanem a lányával vagy a fiával választott ki egy irányítót.
Nem értek egyet. Figyelj, ez milliárd dolláros biznisz. Tehát, hogy figyelj.
És mi, és attól még nincsen olyan, hogy be akarod vinni a gyerekedet, megmutatni, hogy mit dolgozol.
A tőzsdére se viszed. De, beviheted.
Hogyne?
Beviheted, de egy dolog bevinni, és egy más az, hogy igen, beviszed akkor, amikor scoutolsz, amikor nézegeted, amikor 6. körtbe választasz, mert percenként megy, és előre van készítve, vagy ilyesmi. Itt, amikor agyalsz, tehát amikor megvan a hívás, azt mondom, oké, de előtte nekem ez nekem nem. Tehát, hogy szerintem ezt külön kell választani. Azt, hogy most a 32 gyerek, vagy ilyesmi, hogy ez most mennyire jó, értem.
De ez akkor volt, amikor megvolt a választás, akkor voltak bent a gyerekek.
Azért nem mindig. Tehát nem volt mindig meg a pikk. Na mindegy, ettől, tehát milyen gyereken a fogták, és jó, most már bejöhetsz? Most gyere be? Tehát, hogy azért láttunk azt, hogy előtte mutott a kamerát, és akkor gyerek ott hátul az üvegajtó mögött nézelődött, nem tudom. Én ezt a részét abszolút nem értem, de hát különbözőek vagyunk. Ez nekem nagyon, nagyon amerikai. És ez a rossz oldala. Ez nekem abszolút nem.
Tehát ez nem jött be neked, és mi napon. Az, ami bejött? Melyik draft volt az, ami bejött? Kezdjük el a csapatokat megnézni.
2016-os
ki az, aki bejött?
Jó volt. Na jó, a csapatokra gondolsz?
Én most már lassan semmire se gondolok.
Jó, tehát arról beszéltünk, hogy mindketten kiválasztottunk 3-3 olyan csapatot, amelynek a draftja az vállalható, vagy azt mondjuk, hogy ebben látunk potenciált, vagy ez nekünk tetszik az idei évben, ahol lehet, hogy nem volt akkor a családot, vagy éppen pont pozitív hatása volt a választásokra. Mondjuk Amúgy Kingsbury nem túlta tól a dolgot, ha már így Arizona Cardinals... Igen?
Szerintem Kingsbury-nek az volt a legnagyobb stressz, hogy pont a draft hétvégén ne legyen éppen pornófilm forgatás a házában, mert valószínűleg amúgy ott kb. Minden hétvégén az van.
Igen. Tehát az azért az nagyon urás, tehát az a ház, ez a környezet azért az, hogy nem rossz. Úgyhogy ennek fényében nekem tetszik az a draft, amit összehoztak. 1/8 Isaiah Simmons, akinél azért beszéltünk előző adásban, hogy vannak kérdőjelek, de a 8. helyen ez egy kötelező választás volt, ha már ott maradt. Itt azt gondolom, hogy a jelenlévő legjobb értékű játékost választották, és ami nekem még tetszik ebben a draftban, az Josh Jones, akit azért előbb várt mindenki. Tehát ő azért belecsúszant oda a 3. körbe, és ha már ott volt, akkor a Cardinals egy kicsit gyúrt ezen a támadófalon. Jones nem lesz első napos kezdő, mert ugye arról is beszéltünk, hogy a Cardinalsnak azért két tekölje az első évre, vagy az idei évre megvan, de hosszú távon Jones egyébként egy egyértelműen kezdő játékos lehet. Ami neked biztos tetszik, hogy nem, ők se draftoltak korán running back-et, ugye 7. körben vittek running back-et, de innentől kezdve a 4. körben a védelemre és a 6. is a védelemre fókuszáltak. Ugye pont arról beszéltünk a Cardinalsnál, és tök sokszor visszajött, amit korábban, hogy ugye a belső területen azért vannak problémái, és ugye a Fotó és Rashad Lawrence is odaérkezett. Nem ugyanolyan típusú játékos volt, tehát az is látszik, hogy ezek két irányba mentek el, de inkább ott is azt látni, hogy azért későbbi lehetőség van ebben. Nekem az, ami tetszik, az tényleg az, hogy óriási nagy lehetőséggel nem bírtak azért ebben a draftban, tehát ugye a 2. kör alapból nem volt. Simmons amilyen poszton, és ugye arról beszélek, hogy linebacker fog játszani, a legnagyobb kérdés az lesz, hogy hogyan tudják alkalmazni ebben a rendszerben, és hogy mit fog tudni csinálni majd Vance Joseph vele. Az egy óriási kérdőjel, de a tehetség ott van, és nekem ez a 3. körös George Jones pedig nagyon tetszik.
Nekem azt tetszik nagyon az Isaiah Simmons pickben, hogy tulajdonképpen csak Dion Buchanannak a szerepét kell, hogy átvegye, az annyira bejött nagyon már az Arizonánál, de amúgy a másik, ami nagyon jó, hogy Hassan Reddick is tud neki segíteni, hogy milyen poszt nélkül játszani az Arizonánál, és ez mennyire bejött neki. Folyamatosan húzzák az első körben a poszt nélküli védőjátékosokat. Dion Buchanan egyébként tudod, hogy hol játszik most?
Na, már nem is tudom.
Ugyanannál az NFL csapatnál, mint te. Tehát 2019-es évben megnézte, hogy milyen Tampa Bay és milyen New York, de úgy tűnik, hogy egyik se jött be neki annyira, hogy ott maradjon 2020-ra is.
Hát igen, itt nagyon kérdés az, hogy igen, most úgy járnak-e, mint Buchanan, vagy kicsit egyébként, amúgy Buda Baker is ilyen nagyon, nagyon hasonló, aki kicsit másképp használtak, és Matthew a pozitív oldal, akiről beszéltünk, hogy ő agilisebb, és ő azért egy apróbb termetű játékos, de ő is több poszton használták, de ezt nem akarjuk megint kifejteni, amit az előző adásban átvettük, de Cardinals.
Nekem az a különbség itt a játékosokban, akit mondasz, hogy Buda Bakernél, illetve Tyrann Mathieu-nál is nem feltétlenül tudod a posztját, de tudod, hogy secondary. Legyen igen. Free safety, legyen strong safety, legyen slot corner, adott esetben akár még kintve is teheted. Most Isaiah Simmons és Dion Buchanan pedig valahol középen. De hogy én még mindig azt mondom, hogy strong safety-ben lenne a legjobb, és mi például itt van olyan depth chart, ahol ott tüntetik föl.
Ugye azt mondta Joseph, hogy linebacker lesz, de hogy igazából ő matchupoktól függően néha tight endet fog fogni, néha ezt, néha azt, és ugye itt tud elveszni egy játékos az NFL-ben. Ez lesz igazából a nagy kérdés. Azt tudjuk, hogy Vance Joseph defense-ből azért már láttunk jókat a karrierje során. Kérdés, hogy megtalálja, vagy hogy igazából nem is nem volt ilyen embere szerintem Vance Josephnek, és itt kell megtalálni valahol majd Simmonsnak a szerepét.
Menjünk tovább. Hozok én is egy csapatot, ha csak nem szeretnél valamit még mondani a Cardinalsról. Hozzak én is egy csapatot, amelyiknek a draftját én eléggé értékeltem, és ahogy olvastam, eléggé sokaknak tetszett. Egy olyan csapatról van szó, amelyik nem nagyon cserélgetett föl, maradt az aktuális helyén, és ezt elmondtuk a korábbi podcastban, hogy igazából egyedül irányítóért érdemes felcsevélni, amúgy általában negatív eredménye van annak, hogyha felcsevél egy csapat. Na most a Dallas Cowboys nem csevélt föl, és így is lecsúszott hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a draft legjobb elkapója CeeDee Lamb személyében, de az egyértelmű, hogy top 3, szerintem a legtöbb embernél top 2, és inkább arról a Las Vegas-t kell megkérdezni, hogy miért a harmadikat húzta ki, de szerintem a legjobb elkapó, CeeDee Lamb, 17. picknél alig hitte el a Dallas. Hát és ez... nem gondolták túl. Tehát hiába van Amari Cooper és Michael Gallupod, ha lecsúszik hozzád egy ilyen játékos, el kell, hogy vigyed. Majd kitalálod, hogy teszed be. Tehát ez az, amit szerintem nagyon fontos a draftnál sokaknak megérteni, hogy nem húzhatsz needre. És majd fogunk beszélni negatív csapatokról, és ott én azt érzem, hogy egy kicsit viszont az volt, hogy needre húzás volt több csapatnál. Na, a Dallas Cowboys viszont elhozott egy elkapót, tudnak használni egy elkapót, nem ez volt a legnagyobb needjük, és ez szerintem zseniális lesz így. Utána ugyanúgy nem csináltak semmit, 51. helyen elvitték Trevon Diggs-et. Cornerback, van olyan, akinél szerintem a harmadik legjobb cornerback, de lecsúszott egészen az 51. pickig. Alabama Egyetemről egy elég jó cornerbackről van szó, aki szerintem szintén az első nap már kezdeni fog, és inkább az első körben mondták, nem pedig az, hogy az 50. választás után vigye előtt a Dallas Cowboys, megint egy nagyon jó pick. Utána elvitték Neville Gallimore-t, szintén Oklahoma belső védőfalembe, őt is egy kicsit lecsúszott ahhoz képest, ahol várták. Reggie Robinson a Tulsáról egy újabb cornerback, és tudtuk, hogy a secondary-be kell neki erősítés, és nincsen olyan csapat, amelyiknek elég cornerback-i van. Nincs olyan csapat az NFL-ben, amelyiknek akkor, elég jó cornerback-i van.
Akkor most needre húztak, vagy nem? Tehát igazából, amit mondtál, hogy ne needre húz,
igen.
Ugye itt igazából azt kell megnézni, hogy egyik oldalon tudod a needjeidet, másik oldalon meg van egy értéklistád, hogy melyik játékos hol van rangsorol. Itt az a kérdés, amikor van neked, igen, egy CeeDee Lambed a torony magas helyen, és látod, hogy a needed mondjuk 30-al van lejjebb, akkor ne őt válaszd. Tehát ugye attól is függ, hogy mondjuk az van, hogy 5. helyen ott van mondjuk, mondok valamit, needed egy defensive tackle, nyilván pozíciós érték még egy plusz szorzó, egy defensive tackle, de mondjuk a 7. helyen egy offensive tackle van, mint legjobb játékos a boardodon, neked offensive tackle kell, mert te van a defensive tackle posztod, akkor az nem akkora bűn meglépni. Tehát akkor van gond, amikor egyértelmű mondjuk, hogy egy drafton nincsen jó tight end, de te a legjobb tight endet behúzod. Vagy mondjuk, hogy a pass rusherről az idei évben beszélünk, azt mondod, hogy első 10-be húztak volna egy pass rushert, akkor egyértelmű problémás, hiszen akkor egy needre húzol egy olyat, ahol Chase Young-on kívül senki más nem való oda az idei draftban.
Azt gondolom, és ebben mindjárt bele is fogok menni, hogy valahol az első 3 körnél én még nem nagyon problémáznék a needdel. Itt ráadásul a Dallas-nál azt gondolom, hogy egybeesett a kettő eléggé jól. CeeDee Lamb-nél például őnekik inkább kellett volna egy cornerback-et húzni, hogyha needre húznak, de a többinél nagyon szépen egybeesett, hogy Trevon Diggs lecsúszott, cornerback needjük volt, nagyon jól összeállt Gallimore-nál ugyanez, és 100 fölött pedig ott már inkább mennék kicsit rá a needre, hogy töltsük be a foltokat, foltozzuk be a lyukakat a rosterben, és töltsük be a helyeket, sikerült kimondanom. Úgyhogy Reggie Robinson után pont az egyetlen föl trade, amit csinált a Dallas Cowboys, az Tyler Biadasért volt, aki a Wisconsin centere, és aki egy Wisconsin center fog pótolni, és itt már valóban volt egy need, és ezt valahol pótolni kellett. Az megint nagyon jól összeáll, hogy Biadas lecsúszott, többen a több 100-ba jósolták, és a 146. helyen a 4. kör végén ment el, és végül pedig Bradley Anai a Utah Egyetemről, aki ha hozzá tud tenni valamit, az extra lesz, de azért nem várnak szerintem tőle annyira sokat, nem egy túl atletikus defensive end, és ez megint need. Tehát megint itt már azt gondolom, hogy 4.-5. körben már lehet needre pakolni, mert ott már vannak lyukak, de nem mondhatsz le sztárjátékosokról, vagy jó potenciállal rendelkező játékosokról az első 60-ban, csak azért, mert nem feltétlenül azzal a poszton játszanak, mint amivel neked a legnagyobb szükséged van. Ennyi?
Ja, igen. Tehát, nagyjából egyetértek. Én annyit mondanék, hogy a kettő között kell megtalálni az egészséges egyensúlyt. Tehát,
ezért zseniális szerintem a Dallas draftja, és az hülyén hangzik, de nem csináltak semmit igazából. Tehát, hogy nem rontották el. Vártak türelmesen, és pont egyezett a need azzal, ami játékos ott volt. Leszámít a CD Lamb-nél, és azt gondolom, hogy azért a harmadik számú elkapó need volt, de hát azért ez nem egy olyan need, amit az első körben feltétlenül orvosolnál, de ha lecsúszik oda Lamb, akkor viszont igen.
Én ebben annyiban vitatkoznék, hogy pont a napjaink NFL-jében a harmadik számú elkapó az egy kezdőjátékos. Tehát ha úgy csinálod a rendszeredet, három elkapó szinte mindig a pályán lesz. De mondjuk az esetek 60-65%-ában három elkapóval operálsz, és akkor maradékban mondjuk variálod, hogy mondjuk két tight enddel mész és két elkapóval, vagy négy elkapóval és egy tight enddel, vagy négy elkapó egy running back, bla bla bla, de hogy azért is jó az a Cowboys pick, mert úgy tudtak erősíteni azon a csapatrészen, amiben rohadt nagy a potenciál, hogy amit mondta, hogy nem csináltak semmit, de azt mondták, hogy úristen, nekünk ő kell, mert meg fogjuk találni a helyét, és ez lesz a legnagyobb kérdés, hogy McCarthy megtalálja, én azt gondolom, igen, de pont az, amit mondasz, és azért lett a Cowboysnak ez az idei draftja rohadt jó, mert együtt álltak a csillagok, tehát nem kellett mozogni, tehát lehet, hogy azt mondták ebbe az évben, hogy figyelj, és ez sok csapat az első kör elején közepén is, mint a féltek volna cserélni.
Szerintem kevered az a hoki csapat Dallasban, ahol együtt állnak a csillagok.
Hát itt egy csillag van. Itt egy csillag van, de azért itt is együtt állt ahhoz, hogy ne kelljen semmit mozogni, de szerintem amúgy a csapatok és ez a draftra jelző volt, hogy mintha nem ismertek volna. Tehát mint egy kicsit úgy voltak, hogy na, ezt a draftot úgy hozzuk le, hogy senki nem fog cserélni, nehogy valami technikai gond legyen, és lehet, hogy azt mondták ők is, hogy most egy kicsit visszafogottabbak lesznek, és bejött. Tehát néha tud ez működni, de mi van akkor, hogyha mondjuk megindult volna egy brutális cornerback futás, lehet, hogy nem hozták volna Dixet, aki egyébként tök jó érték ott van második körben. Na mindegy. Én is mondok még egy csapatot. A Minnesota Vikings meglepően jól mozgott, ami nagyon fontos az, hogy rengeteg választásuk volt. Tehát egészen elképesztő az, hogy a New Orleans Saintsnek mennyire kevés volt. Ők meg tele dugig voltak, minden körben draftoltak. Összesen 6, 8, 10, 12, 10, 16 játékos, ami egészen elképesztő, és nem néz ez ki rosszul. Nagyon sok mindenre választ kaptunk egyébként, amit tett a Vikings a szabad, vagy az off-seasonben. Justin Jefferson hozták 1/22-vel, ugye addigra már jó pár elkapó kiment, és a Vikings itt egy nehéz helyzetben volt, hogy egyértelmű volt, hogy Dix helyére valakit kell hozni, és Adam Thielen egyedül önmagában azért tavaly is kevés, viszont ugye több irányba mehetett volna a Vikings, tehát keresettek volna azért a elkapók, akik bent voltak, jóval mobilisabb, gyorsabb játékost, kicsit mehetek volna más irányba is. Jefferson egy komplex játékos, igazi extra nélkül, nekem egyetlen egy aggodalmam van vele szemben, és az az, hogy mit fog tudni hozzátenni, egy sima 800 yardos elkapó lesz, vagy 600-700 yardos elkapó lesz, ami mennyit tud hozzátenni ahhoz, hogy Thielen extra tudjon hozzátenni. De nem volt több lehetősége a Vikingsnek. Tehát ameddig mondjuk Lambék elkezdtek csúszni, ott szépen ugye Judy is kiment a Denverhez és társai, de mindenképpen kellett nekik elkapó, és szerintem itt...
De hogy jön, össze az a 800 yard?
Hát, milyen szempontból hogy jön össze? Tehát,
50 darab 16 yardos elkapással, vagy 100 darab 8 yardos elkapással?
Hát ez a bajom, hogy inkább az utóbbit tudom elképzelni.
És amúgy igen, ez alapból azt mondom, hogy baj, de most azt mondom, hogy nem feltétlen. Tehát nem feltétlen baj az, hogyha Kirk Cousins kap egy olyan elkapót, akinél tudja, hogy borzasztó a támadófal előttem, el kell dobjam a labdát 2 másodpercen belül, és ő ott lesz, megveri az NBV-t, igen, utána nem fog elfutni az NBV-től, nem fog utána 60 yardot futni elkapás után, de egy gyors útvonal megveri az NBV-t, és ott van egy 8 yardos elkapás, és nem kell, hogy Cousins 3 másodpercig tartsa a labdát.
Hát ugye pont ezért, ennek érdekében, hogy tavaly azért láttuk, hogy nem is biztos, hogy 3 másodperc, de tovább tartja, mert szek jön. Ugye ezért hozták ezre a Clevelandet a Boise State-től a második körben. De mit gondolsz, mit fognak tenni nála, hogy első napos kezdő lesz, és én azt gondolom, Brian O'Neill-nek a jobb tackle pozíciója nem kérdés, hogy Riley Reef a másik tackle, kíváncsiak, hogy mit fognak tenni. Reef tudjuk, hogy gyenge, viszont Clevelandnél azért van, ami kérdések egy első évében, azért minden tackle szemben az első évében, de megint megtette azt a Vikings, hogy nem adja fel, hogy offenzív fal embereket hoznak, viszont közben Jeff Gladney-t is hozták a TCU-ról, aki egyértelmű, hogy első perces kezdő cornerback lesz, és szerintem egy jó választás, és ugye csodálkoztunk azon, hogy a Vikings kirúgta az összes cornerback-ét nagyjából.
Az összeset van, tehát a top 3-at, mind a 3-at.
És meg is oldották azzal, és itt most megint ez a need, vagy pedig pozíciós érték. Gladney-nél, 1/31-nél én nem éreztem olyan játékos, feltétlenül, akivel sokkal előrébb lennének, és akkora upgrade, mint mondjuk, hogy Lamb oda megy a Cowboyshoz, és ezt azért még tovább überelték, Cameron Dantzlert vitték el a harmadik körben a Mississippi State-től, és azért még pakoltak oda Harrison Hand személyében még egy cornerbacket, tehát így ilyen szempontból, mintha tudták volna, hogy itt van nekünk egy zsák pick, és azokban mi cornerbackeket fogunk húzni, és mellé rotációs mélységi passzsértetőket, amit azért láttunk már, hogy a Vikings nem mindig húzott magasan passzsértetőt, és mégis tudott működni. Én azt látom, hogy azért nehéz megítélni a Vikings ekkora mennyiségű draft pickkel, de az első körökben, amiket azért meg lehet állapítani, abban én látom az elképzelést, hogy a Vikings hosszú távon próbálja fenntartani azt a védelmet, amire alapoznak, és a támadó oldalon pedig ennél többet én nem is látom, hogy hogyan tudnának tenni, hogy ez a csapat előrébb lépjen. Nem mondom azt, hogy ez a csapat előrébb fog lépni ezzel a drafttal, de az a nagy kérdés, hogy mit tudna tenni a Vikings, hogy szintet lépjen ezzel a kerettel. Én azt gondolom, hogy pont ezért, és talán erről dumáltunk, hogy ezért fog megragadni ott a rájátszás alján ez a csapat, mert ilyen szempontból ezek a pikkek nem fogják annyival jobbá tenni a csapatot, de pont ez a tabellán eltöltött hely, vagy ez a csapat erősség az, ahonnan a legnehezebb fölfelé ugrani, vagy lefelé ugrani.
Igen, én azt gondolom, hogy Gladney-nél ráadásul még az is a szép abban a választásban, hogy az egy letréd után volt, tehát a 25. helyről letrédeltek a San Francisco-val, úgyhogy szereztek extra választásokat, ezért is lett annyi választások, és utána el tudtak hozni egy jó cornerbacket. Én azt gondolom, hogy ez így egy jó lépés volt a Minnesota-tól, az meg végképp, hogy halmozták fel a pikkeket. Ebből minden évben beszélünk szerintem mindig, amikor a draft szóba kerül, hogy nincsen olyan draft elemző, nincs olyan csapat, amelyik tökéletesen draftolna, aki mindig tudná, hogy mit csinál. Emiatt, és egy szimpla valószínűségszámítás az egész, minél több pikked van, annál valószínűbb, hogy több jó játékosra akadsz rá. Nyilván az első körök értékesebbek, de összességében sok választás, jobb eredmény. Ennyire piszak egyszerű a dolog, mert nincsen tökéletes evaluator.
Meg reklám sincsen. Tehát lehet, hogy az a játékos egy másik csapatban, másik edzővel, másik csapattársakkal, másik irányítóval egy tök más játékos is lesz, és más életudat fut be. De ez ebben az izgalmas, hogy lehet, hogy nem is a mostani draftot kéne néznünk, hanem fogni, és megnézni a 2015-ös draftot. És arról beszélni. Mert mennyivel több mindenre kapsz választ, most csak jártatjuk a szánkat, aztán majd valaki ránk húzza a vizes lepedőt 3 év múlva, hogy miért dicsértük a Cowboys-t.
Addig letöveljük ezt a podcastot, nyugi.
Jó, oké.
Okay. Húzom a következő csapatot. Igen, megint egy olyan téma, amiről szoktunk beszélni, főleg az elmúlt években. Hogyha van egy fiatal irányítód, és főleg, amikor nem tudod, hogy mennyire jó, tehát amikor nem lesz ez most egy feltételes eset, de mondjuk nem lesz 50-ből 50 szavazattal MVP a második szezonjában. Tehát mondjuk ez nem jön össze neki, kinek jött bármikor is össze ilyen. Tehát hogyha nem ilyen, hanem egy olyan irányító, akiben nem vagy egészen biztos, hogy most jó, rossz, mi legyen, megkapja a második szerződést, megkapja az ötödik éves opciót, vagy hozzuk ide a nyakára Nick Foles-t, akkor adjál minél több fegyvert az irányítónak, minél többet a támadó oldalra fektessél be, mind elkapókat, mind támadófalat, mind edzőt, mind tight endet. Ezen a drafton azt gondolom, hogy egyik csapat sem mutatta ezt be jobban, mint John Elway és a Denver Broncos. Mert az első kettő választás, az kettő nagyon jó elkapó, az egyik Jerry Jeudy, amikor az előbb azt mondtam, hogy CeeDee Lamb szerintem az első, de inkább top kettő, akkor Jerry Jeudy a második, akivel sokan azt mondták, hogy a legjobb elkapó a drafton, ő volt a második, akit kiválasztottak Alabama-s csapattársa Henry Wax után, és a Denver Broncos nagyon örült, hogy 1/15-re lecsúszott Jeudy, sokan azt mondták, hogy Jeudy és Lamb nagyjából az első 8 pickbenél akár kimehet. Ehhez képest 15-re és 17-re mentek el. Úgyhogy Jeudy volt az első, aki elment, és utána a második körben KJ Hamler piszokgyors Penn State elkapó. És az előbb Mark mondott valamit, amivel azt kell mondjam, hogy egyetértek, hogy azért a mai NFL-ben a kezdő offenzben 3 elkapó van. És az hogy hangzik, hogy Cortland Sutton, Jerry Jeudy, KJ Hamler. Beállnál irányítónak egy ilyen csapatba?
Hát és ez abszolút, ez az a névsor, akikkel meddenezni akarok, mert tudod, hogy keveset keresnek, és rohadt jók lesznek.
És ott van még Noah Fant is, tight endként.
Igen, igen. Tehát pont ez, amit mondtál, a lényeg, hogy annak a fiatal irányítónak adj meg minden lehetőséget, hogy rohadt.
Lehet, hogy nem ő lesz a válasz.
De megteszel mindent.
Pontosan, tehát Drew Lock besül, hoz egy borzasztó évet idén, akkor jövővel nem fogod azt mondani, hogy hát lehet, hogy jobb elkapókat kéne hozni neki, hanem akkor nem lesz kifogás, ez lesz, hogy oké, akkor ez volt Drew Lock. Úgyhogy ezt meg kell adni neki. Ahogy később pedig elkezdték a falat is építeni, tehát jött Lloyd Cushenberry center az LSU egyetemről, aki ugye egyetemi bajnokságot nyert az LSU-val idén, és én azt gondolom, hogy akár kezdhet is, tehát azért itt a Denvernél amúgy a támadófal szerintem nagyon hasonló cipőben jár, mint a Minnesota-nál. Hogy nem feltétlenül jó játékosok, de túl sokat investáltál beléjük, hogy leültesd őket. Tehát ugye Garrett Bowles ugyan nem kapta meg az ötödik éves opcióját, de nem is nagyon hoztak vetélytársat, aki átvehetné a left tackle pozíciót, ha csak Dalton Reisnert nem teszik ki. Másik oldalon Jerome James nagyon sok pénzt kapott, és bent a támadófalba ugye most jött centerbe Graham Glasgow. Én azt gondolom, hogy Lloyd Cushenberry ettől függetlenül gárdon akár kezdhet, és akkor még nem beszéltünk a hatodik körben elvitt, hát azt hiszem elmondhatom személyes kedvencemről, Nathan Mutiról, aki, hát most állítsátok meg a podcastot, üssétek be a YouTube-ra azt, hogy Nathan Muti freshman highlight videó, és sajnáljátok a védőket. Én azt gondolom, hogy Muti előbb-utóbb föl fog kerülni az NFL-ben a pályára, azért csúszott a hatodik körre, mert sérülései voltak, de én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon jó választás. És akkor még ott van Albert O, hogy csak így hívjam, mert az Okwuegbunamot nem nagyon szeretném sokszor kimondani, tight end a Missouri Egyetemről, aki szintén egy gyors tight end, és még egy fegyve, még egy célpont Drew Locke-nak, akivel együtt játszott a Missouri Egyetemen, tehát kettő elkapó, egy tight end, egy center, egy guard, azért itt nagyon szépen építenek Drew Locke kövé, és én azt gondolom, hogy akármi is lesz ennek az eredménye, ez egy jól kigondolt, jól megfontolt draft volt elvéjék részéről, és tudták, hogy a labda melyik oldalát kell erősíteni, és kikövé kell építeni. Lehet, hogy egy év múlva úgy beszélünk róla, hogy irányítót kell keresni a Denvernek, de ők mindent megtettek ahhoz, hogy egy, hogy Locke-nál megnézzék, hogy ő-e a válasz, kettő, hogyha új irányítót keresnek, akkor a következőnek már szintén egy eléggé jó offense-be kell majd valószínűleg beépülnie.
Igen, tehát hogy azért egy-két év alatt erre választ kapunk, és addig ezek a játékosok szép lassan kiforhatják magukat még kicsit gyengébb irányító teljes idő mellett is. A Denver az nagyon hamar egy izgalmas csapattá tudta kinőni magát, és nagyon tetszik, ahogyan ők mozognak, és, és Gyuritól az első évben is én már nagyon-nagyon sokat várok. Egyetlen egy gondja van, hogy a csapatban van nála még egy jobb elkapó. Harmadik csapatom pedig, hát hogy ezért...
Ott vannak jó elkapók?
Ott vannak jó elkapók, és ezért most már haza is kell egy picit beszélni. Tehát, hogy ez a második otthona.
Megrendelted már? Mezedet?
Még nem.
Pólódat, valamit?
Valamit fogok, ugyanis ez a Tampa Bay Buccaneers, amelyik azt tehette a legjobban ezen a drafton, hogy jól csinálja a dolgait. És azt gondolom, hogy elégedettek lehetnek azzal.
Hát meg két running back-et is vittek.
Két running back-et vittek, de mondjuk ha abból indulunk ki, hogy ki a kezdő running back-jük, Ronald Jones, akkor azt mondom, hogy megérted, hogy miért viszel két running back-et. Egyetlen egy bajom az, hogy mondjuk von a harmadik körben, tehát egy keresem egyelőre azt, hogy ki lesz az a running back, aki a Patriotsban megfogalmazta nagyjából a harmadik downos back pozícióját.
De van egy önirányítójuk, aki 1000 yardot futott már.
Tök jó.
Pályafutása alatt.
Igen. Tehát ez ennél baj. Viszont tehát, hogy a csapathoz én azt gondolom, hogy ugye ezen a drafton offenzív tackle-ökből sok jó volt. És ugye elvitte Jedrick Wills-t a Browns a 10. helyen, és számomra egy kicsit meglepetés volt, hogy Mackie Becton-t vitte el a Jets második támadó falemberként, és ott volt az, hogy a Raiders-i Ruxot vitte, és a Tampa Bay Buccaneers-nek megmaradt Wirfs, akiről szerintem mi is úgy beszéltünk, hogy a legjobb tackle. Úgyhogy a Tampa Bay Buccaneers elhúzta, vagy behúzta itt a 13. helyen, ezzel egy kicsit jelezve, hogy azért Tom Brady velet foglalkozunk, és nem csak azért, mert reaktiváljuk Gronkowskit, és lehívjuk az 5. éves opciót a másik Titannél, hanem azért, mert a támadófallal is kell foglalkozni, hogy a Wirfs egy nagyon jó választás nekem. Posztra is jött, és értékben is nagyon jó helyen volt, és akit én nagyon-nagyon imádok, a második körben Antoine Winfield Jr., ismerős lehet sokaknak ez a név, hogy az apja egy klasszikus cover 2-es cornerback volt, aki úgy ütött, mint egy ágyú, hát a kisebbik
Mark,
igen.
Nézem itt már a jövő évi 2021-es mock draftokat, és csak egy nevet bedobnék neked, akit egyelőre a top 100-ba várnak, de lehet, hogy azért följebb is fog kúszni. Mondhatom?
Uh-huh.
Asante Samuel Jr.
Ne! Ezek mennyire menők, és ez mutatja, mennyire öregek vagyunk.
Na, azért ne beszélj többes számban, légy
szíves. Hogy már néztik az idősebbet is. Szóval Winfield nekem nagyon tetszik. 45. helyen az egy jó pár safety kiment előtte, szerintem nagyon jó értékben van, egy igazi ütközőgép, és szerintem zónázásban sincs elveszve, abszolút első perces kezdő. Tehát a védelemmel is foglalkoztak azért. Az, hogy Szút is visszahozták, az is egy lépés. Tehát a Buccaneers azt gondolom, hogy jól menedzseli a dolgokat. Tény, hogy van egy kicsi reach szagú a harmadik körben, de egy érdekes pick lett Tyler Johnson is, akiet nem egy robbanékony atletikus játékos, de egy nagyon produktív és egy fizikális elkapó. És akkor még ott van Carroll Davis a Nebraska-ról a 6. körben. Hát ő abszolút egy projektjátékos, akinek óriási upside-ja van, de azért nálam nagyon sok a kérdés. Vagy itt a 6.-7. körről már inkább annyira nem beszélnek, ezek inkább csak tényleg, amiről te beszéltél, hogy pozícióban jöjjenek mélységbe, és megnézzük, kiből lesz tehetség. De nekem azt tetszik, hogy foglalkoztak a támadó falember pozícióval, és 4. Winfield pedig egy nagyon jó értékbeni választás volt. És hát mostantól a Pets rovatból ugye Buccaneers rovat lesz.
És miért kell minden héten Buccaneers meccset adni?
Ahol galusul a tévé előtt, vagy izé előtt, és akkor nézi egyik kezébe, tudom, mint a Matrixban. Két pirula. Egyikben egyik kék, mint a Patriot, másik piros, mint a Buccaneers. És tudod, nem tud választani, most mi legyen.
Szerencsé, hogy van sport 1 és sport 2.
Igen.
Akkor én is hozom a 3. csapatomat. Egy olyan csapat, amelyiktől tavaly többet vártunk. és ugyanazt tudom elmondani, mint Drew Locke-nál, hogy egy irányító kapja meg a lehetőségeket, tavaly megkapta az elkapókat Baker Mayfield, de már az első naptól ez a támadó fal hát nem mutatott jól, fogalmazzunk úgy, és az a baj, hogy ezt ő tudta. Ez szerintem a legnagyobb probléma, hogy már az első héten azt éveztet, hogy Baker Mayfield tisztában van vele, hogy ez nem egy NFL szintű támadó fal.
De...
És ez nagyon rányomta a bélyeget a játékra.
Nem
igen?
Hihetetlen, bocsánat, közöttem, nem hihetetlen. Tehát az előtte lévő off-seasonben elküldesz egy nagyon jó gárdot egy passz sértetőért, és te ott jössz rá, hogy amúgy te körünk sincs.
Hát, akivel most beszélsz, őnek éppen nincsen NFL csapata, úgy tudom. De gyorsan megnézem, hogy de szerintem John Dorsey igen, nem helyezkedett el azóta. Tehát,
megértem, hogy Zeitlerre mondtad.
Nem, Dorsey-re mondom, aki hát, hogy mondjam, nem vált be sehol, igazán?
Hát tudod, az a rossz, hogy egy csomó draft pikje volt, és nagyon magas pikkek, és azért kijött.
De hogy... nem csak a Clevelandre mondom. Tehát gondolj bele, sikerül kivugatnod magadat úgy, hogy kiválasztottad Patrick Mahomes-t. Tehát fölépített egy relatíve jó Chiefs-t, és mégis elküldték, mert valami ott nem okés.
Igen.
És a Clevelandnél is. A Clevelandnél, igen, tehát azért Sashi Brownról beszélni kell, aki azt csinálta, amit most a Minnesota-nál mondtam, rengeteg draft picket gyűjtött össze, és John Dorsey kis túlzással nagyjából a drafton olyat csinált, amit mi is tudnánk, mindig a legjobb játékos, hogy eldobálta, vagy aki tetszett, arra eldobálta a draft cédulákat. Rengeteg draft cédulával dolgozott, ebből voltak jó választásai, lásd Baker Mayfield, jó, várjuk ki, lásd Denzel Ward, vagy Nick Chubb, arról beszéltünk, hogy Nick Chubbot miért kell a második kör legelején elvinni, volt választás, amit elcserélt Jarvis Landryért, volt választás, amit elcserélt Odell Beckham Jr.-ért, tehát azért ő fölélte itt a dolgokat. Na, de most viszont már nincs. Ő már nincs. Helyette viszont van Jedrick Wills Jr., baloldali tackle, kezdő baloldali tackle a Cleveland Browns-nál, aki az Alabama Egyetemről érkezik. Jobb oldalon van Jack Conklin, ballguard Joel Bitonio, center J.C. Tretter, jobb guardot hagyjuk. És
azt gondolom, hogy... tojás mindig belefér.
De ez így azért egy korrekt fal.
Igen, ez nagyon.
Ha Wills újoncként már tud egy jó NFL szintet hozni, ez egy eléggé korrekt fal.
Abszolút.
És akkor hoztak egy késői körben, hatodik körben elhozták Donovan Peoples-Jones-t a Michigan Egyetemnél, akitől többet vártak, és ez egy kicsit csalódás volt a Michigan Egyetemen, de ki tudja, lehet, hogy azért az NFL-ben jobb teljesítményre képes, egy lehetőséget hatodik körért abszolút megért. Elhozták Harrison Bryant-et, akitől a Florida Atlantic Egyetemről, akitől azért eléggé sokat várnak, és az egyetemi, a legjobb egyetemi Titan-nek is megválasztották. Tehát itt most a Clevelandnél azért nem csak a draftot nézve, amikor őket hozzon, hanem az egész off-season. Tehát jött Austin Hooper egy Titan, Harrison Bryant még egy Titan. Érdekes, hogy lehívták David Njoku-nak az ötödik szezonos opcióját, ami számomra kicsit így már meglepő. Jack Conklin érkezett, Jedrick Willis érkezett, tehát azért ez az offenzív föl lett egy kicsit turbózva. A védelemben érkezett ugye Carl Joseph egyik safety pozícióra a Las Vegas-tól, mert ő még az Oakland-től jött, nem?
Ő még szerintem igen.
Ezt mondhatjuk úgy, hogy az Oakland-től jött.
Nem tudjuk, hogy honnan tudszoltád.
És jött Grant Delpit LSU-ról, szerencsére most már nem kerülhet Odell Beckham Jr. bajba, hogyha az öltözőben ad neki pénzt. nem úgy, mint korábban. Grant Delpit nagyon tekült nem tud csinálni, vagy hát nem egy túl jó safety ilyen tekintetben, és ilyenben eléggé sokat kockáztat a Cleveland secondary, mert ott van Greedy Williams és Denzel Ward is, tehát kis defensive back-ekkel van tele. De azt gondolom, hogy a második körben Grant Delpit nagyon jó választás volt. Tehát sokan őt az első körben mondták, és 44. pickre vitték el. Jordan Elliott belső védőfal, amivel a 88. pickkel védőfal belsejében egy jó, a passértetéshez is értő belső védőfal, amivel nagyon értékes tud lenni. Szóval azt gondolom, hogy azért itt nagyon ígéretes választások vannak, és hogyha egybe vesszük a szabadügynök piacon végzett munkával, akkor azt gondolom, hogy a Cleveland egy halkabb, de lehet, hogy jobb off-season csinált, mint 2019-ben, és innentől tényleg Mayfielden a világ szeme, hogy mit tud kihozni ebből a Clevelandből Stefanskival.
Figyelj, nincs gond, mert ha gyengejével lesz, akkor alacsony helyről draftolnak, vagy jó helyről draftolnak, és akkor le is engedhetik Mayfield kezét 3 év után.
Ezt nem hallottam.
Nem hallottad? Reméljük, hogy nem is fogunk ilyesmit hallani és erről beszélni. Amiről viszont rengeteget beszéltek kint, és most menjünk át az érme túloldalára, hogy milyen csapatok működtek rosszul, hát egyértelműen a lista alján a Green Bay Packers áll. És én őszintén leszek, azt gondolom, hogy Jordan Love futballozhat akárhogy ez a draft, és akár mit csinálnak a következő 4 évben, ez a draft nem lehet egyszerűen jó a Green Bay Packers számára. Ugye első körben a 26. helyen húznak egy irányítót. Hát erről Rodgers lehet megkérdezni arról, hogy mi az, amikor az első körben kiválasztanak, bár mondjuk Rodgersnek inkább fájt ez, hogy addig csúszott annó, de hoznak egy irányítót egy jövőbeli Hall of Famer mögé. Ez milyen érzés, amikor te ugye a farok másik végén vagy. Hát most megtanulhatja ő is, hogy mit érzett Brett Favre annó, amikor jön egy fiatal QB, egyértelműen azért, hogy a következő pár évben átvegye a helyedet. Ez mindennek fényében a legviccesebb szerintem, hogy Aaron Rodgers korában arról beszélt, hogy mennyire cool lenne, hogyha egy skill player-t választanak az első körben, hiszen az utolsó 15 évben ilyen nem történt. Hát most történt, skill player-nek veszünk Jordan Love-ot akkor mindenképpen. Ezt megfejelték azzal, hogy a második körben AJ Dillont húzták a Boston College-ról. Hát erről Zoli tud beszélni talán a legtöbbet, hogy nálunk a PFF-nél azért elég nagy bordokkal dolgoznak, de amikor még nagyjából a nagy bord alján se találják Dillont, akkor ez a pick mennyire giga nagy reach. De őszintén leszek, nem érdekel Cameron Martin sem, hogy milyen linebacker lesz, meg Runyon, milyen falember Hansonnal együtt. Egyszerűen Jordan Love-ról és erről az egész kialakult helyzetről beszélgessünk, Zoli, mert ezen nem lehet tovább lépni. Miért nem adod meg annak valahol egyik legjobb irányítónak az utolsó pár évével azt, hogy a csapattal a legproduktívabb legyen? Ez ilyen személyes háborúvá alakult ki a csapaton belül? Mit gondolsz?
Pont elmondtad a végén szerintem azt, amit én is szerettem volna, hogy ez lehet, hogy személyes. Tehát, hogy itt ebben lehet, hogy személyes okok vannak, hogy egyszerűen nem szeretik, nem bírják Rodgers. Közben egyébként egy breaking news már.
Már megint? Ki jön
hasonló méretű, mint Gronkowski. A Chicago Bears nem fogja lehívni Mitch Trubisky 5. éves opcióját.
Óriási meglepetés.
Meglepődtél?
Nagyon. Kicsit megállt bennem az ütő.
Tehát, hol tartottunk? Igen, irányítók. NFC északirányítók. Mondjam ki azt, ami miatt lehet, hogy megsértődnek ránk a Green Bay drukkerek.
Mondjad.
Amit igazából mi már mondunk podcastok óta, és ez nem a játékosról szól, mert mindegyük egyik, hanem a legtehetségesebb irányítója, de hát lehet, hogy ez a csávó egy fasz. Lehet, hogy ez egy olyan csávó, akivel egyszerűen nem lehet együtt dolgozni, nem lehet jól kijönni, és ezt LaFleur és Gutekunst most unták meg, és mondták azt, hogy akkor kap be.
És amúgy lehet, hogy és itt új területre érhetünk Mike McCarthy-nál. Tehát néha teszébe az embernek, hogy McCarthy-t is sokat bántottuk ebben a témában, de amikor már a következő rezsimmel is harcban áll valahogy, akkor azért jó sok kérdés felmerül, nem? Tehát akkor már lehet, hogy én vagyok a helikopter.
Jól mondod. Ez nem az, hogy te helikopter vagy, de amúgy csapattársak kiállnak érte. Tehát a csapattársak, meg korábbi csapattársaktól azt halljuk, hogy ők mennyire szeretik Rodgerst, De valahogy, valahogy ez nem jön át.
Szerintem
nem ez jön át.
Nem lehet, egy játékos tök mást vár el egy irányítótól, mint egy edző.
Abszolút lehet.
Egy edző ugye azt várja, hogy kiszámítható, hogy az irányító azt csinálja, amit ő hív a pálya szélén, pontosan úgy történjen minden, ahogy ő gondolja, és Rodgers meg ehhez egy ilyen kis szárnyaló zseni, aki addig tartja a labdát, ameddig kedve van, néz úgy célpontokat, amikor úgy gondolja, hogy kell, kicsit kimozog jobbra, kimozog balra, tehát hogy ő egy ösztönös zseni, viszont lehet, hogy nem olyan edzőket kapott, akik hagyják, hogy ezt hosszú távon megtegye, vagy lehet, hogy egyszerűen Roger szép lassan, ahogy ez kialakult benne, túl akar nőni a vezető edző fején, és ő is túl megy egy határon, ami játékosokat lehet, hogy nem zavar, nem érint, nekik ez nem fontos, nem releváns, hiszen ott a labda, megcsinálják, ilyesmi, de a vezető edző részéről meg ez már túl sok. És ez azért lehet így, mert de LaFleurinél is kialakult ez, és ez így már azért fura.
Hát ez az egész szituáció nagyon fura, mert igaz, hogy a draft, általában amikor draftolsz, nagyon ritka, hogy már abban az évben az újoncok bármit hozzátegyenek egy csapat teljesítményéhez. Tehát itt most beszélünk most már egy órája a draftról, de ezek a játékosok az esetek többségében nem nagyon fognak a 2020-as szezonban
hol?
Sokat hozzátenni.
Hát, hát hol férne be? Ott van Jones.
De hát persze, hát Love végképp. Az a pozitív, hogyha esetleg mondjuk CeeDee Lambnek jó szezonja van, és hozzá tud tenni. De akkor is, az, hogy ennyire a jövőre építesz egy Hall of Fame irányítóval, szöges ellentéte a New Orleans Saintsnek.
Ott kimaxolják. Ott, ameddig lehet, építik alá a házat.
Mintha nem lenne holnap, vagy inkább mondjuk úgy, hogy mintha nem lenne salary cap. Nagyjából úgy állnak a dolgokhoz. Na én is hozok egy csapatot. Igazából annyira nehezen tudok róluk negatívan beszélni, mert egy órája hozták meg az elmúlt három évük legjobb döntését, amikor is a Chicago Bears nem hívta le Mitch Trubisky 5. éves opcióját, de szerinted Ryan Pace meddig húzza még?
Hát szerintem tehát ugye most az van, hogy Trubiskynek nem hívták le az 5. Foles besül, és addig.
De hát most tényleg Ryan Pace mitől jó?
Semmit.
Most már lassan nem tudom, mitől jó. Tehát a világ összes draftpickjét odaadta Khalil Mackért. Az nem egy nagy kunst. Ott bármelyik csapat el tudta volna hozni két első körösért, vagy talán még többért, ugye, Khalil Mackert. Tehát Ryan Pace-nek én nem ugye,
hát volt
nagyon tudok olyan lépését.
Csapatnak. Jó, volt egy jó szezonja a csapatnak, amikor nagyon összeállt minden a védelem.
A védelem, igen. De Trubisky abban az évben se volt jó.
Nem.
Szerencsés volt inkább, hogy amik idén interceptionok voltak 19-ben, azok 18-ban nem voltak azok. De most ránézel erre a Chicago keretre, és hát na. Viszont lassan kiállhat az offense csak tight endekkel. És hát nyilván, hogyha van azért a csapatodban 8 tight end, akkor hova húzol, Mark?
Hát
akkor húzol egy tight endet, nem?
Így.
Úgyhogy el is vitték Cole Kemetet az első választásukkal, ami a második körben volt, ugye még mindig a Khalil Mack trade miatt nem húztak az első körben. 43. választással ő volt az első tight end, akit elvittek. Vannak, akik a 70.-80. hely környékére várták Kemetet, a Notre Dame tight endjét, és nem értem, hogy minek. Tehát, na ez az, amikor sem a need, sem a value nem áll össze.
Hát, itt valószínűleg csak a value lehetett nagyon magasan, mert a need az... akkor inkább Jimmy Graham-et nem vitték volna oda 2 évre 16 millióért, nem?
Nem értjük, hogy mit csinál a Chicago. És amúgy tudod, hogy nem fogunk sportfogadási tanácsokat adni, nem mondom, hogy soha, de per pillanat nem tartunk ott. De máshonnan olvastam, és igazából azok alapján, amik történtek az off-seasonben, tudod, mit mondok? Ha valakivel kell, és valószínűleg az odds is ott eléggé jó, akkor tegyél pénzt, vagy a Detroit megnyeri a divíziót. A többi három csapat gyengült az off-seasonben.
Igen. Igen. Egyértelmű.
Nem mondom, hogy Detroit nagyon erősödött, de a többi három csapat effektíve gyengül.
Igen. Hát a Bears az mézónás. Ugye a Vikings próbál valahogy szinten maradni, amiről beszéltük, hogy ott valahogy a plafont, azt már elérték 3 éve. És ott vannak. És hát van egy csapat, amiről beszéltünk, ahol egyszerűen nem hiszem az irányítójukban. Vagy nem
tudom. Utána pedig jött Jalen Johnson a Utah Egyetemről, én azt gondolom, hogy ez egy jó választás az 5. helyen, de tényleg ez a Kemet választás, amikor tele vagy tight endekkel, én nem nagyon látom ott annak az értelmét, utána Kindle Wilder az 5. körben szintén, azt gondolom, hogy a Georgia Southern Egyetemről olyan cornerback, akinek lehetősége lehet bejutni a keretbe, de nálam ez a tight end választás az, ami miatt ide kerültek. Ugyanakkor ez lehet, hogy egy jó jel, hogy kevés olyan csapat volt, akinél így nagyon-nagyon fogtuk volna a fejünket. Azt gondolom, hogy még az Atlantát, a Houstont, a Los Angeles Rams-t és a Seattle-t tenném ide, ahol azért én azt gondolom, hogy kicsit lefelé kilógnak a mezőnyből, de nem annyira, hogy azért azt nagyon kritizáljuk. Azt sem tudom feltétlenül, hogy ezt is megemlítsük, hogy mondjuk az 5. körben miért kell elvinni egy náci rugót, de ez már egy teljesen más kérdés. Azt mondom, hogy nagyjából 3% esélye van annak, hogy ez a választás bejön, aki érti, az érti, de az is egy kicsit képzőles, de összességében kevés ilyen dupla WTF dolog történt szerintem. Tehát nem trédelt föl senki a második körben egy rugóért, nézek rá Tampa Bay Buccaneers.
Csöndes draft volt ilyen szempontból. Nyilván van egy-kettő érdekes húzás, akikről vagy beszéltük már, hogy a Packers, vagy éppen Brooks a Seahawksnál, az ilyen BTF, de akiről rengeteg téma volt, én szerintem beszéljünk még így a végén, mert én értem, és én abszolút nem borultam ki azon, hogy Jalen Hurts-et az Eagles a 2. körbe elvitte, és rengetegen nem tudták hova tenni, hogy ő mi a francot csinál, és a franchise QB mögé Hurts minek kell. És emlékszem, nem is tudom, egy éve, vagy másfél éve végignéztünk irányító draftokat 3. körtől, 4. 3. nem is tudom, hogy kiből lett bármilyen irányító. És azt láttuk, hogy senki nem vitte kb. Semmire. Tehát az van, hogy amikor azt mondják az NFL-ben, hogy húzunk egy 6. körös QB-t, hogy majd kineveljük, mert ez a kinevelés az NFL-ben nem történik meg. Tehát ez ellenő probléma azzal, hogyha az Eaglesnek van egy franchise QB-ja, aki az elmúlt években nem játszott végig egy szezont egyedül, sérülés nélkül, akkor pont abban 4 meccsben szállhat rá a csapat szezonja, amikor Wentz nem játszik, és mögött egy ilyen 6. körös, majd kineveljük irányító játszik. És azt gondolom, hogy Hurts pont az a kaliberű játékos, aki értékében itt a 2. körben, tehát neki megvan az a potenciája, akiből ki lehet hozni ezt. De azt gondolom, hogy mi mindig ott tartunk, hogy az a szintű QB lett, aki nem fogja úgy elrontani, mint a 6. körös, akit igazából a csapatot nem is tudom, hogy miért viszont, csak azért, hogy legyen csereirányító, de hogy nem félnek tőlük. Ezért gondolom azt, hogy óriási húzás a Saintsnél, hogy ilyen csereirányító van a csapatban. Tehát ez egy óriási fogás, úgy, hogy körülbelül 1 milliót viszel a cap-ből Winstonnak a fizetése. Ez egy nagyon nagy húzás, és az Eagles is azt mondta, hogy figyelj, hát Wentz, igen, tudjuk, hogy mi irányítunk, tudjuk, hogy rohadt jó, de mi van, ha megsérül? Nem bízhatjuk rá a csapatot egy 6.-7. körös játékosra, aki nem lesz jobb. 2. Mi történhet? Nézzük meg Garoppolót, amikor hozta a New England Patriots, elvitték a 2. körben. És nem játszott túl sokat Jimmy Garoppolo a Patriotsban, mondjuk úgy, és aztán fogták, és elcserélték. És 2. körre cserélték el. Tehát magyarán 2-3 év alatt Jimmy Garoppolónak az értéke nem csökkent le. Én ugyanazt tudom képzelni Hurtsnél is, hogyha ha úgy játszik ezeken a meccseken, akkor simán benne van, hogy akár még jó üzlet is csinál belőle a Philadelphia Eagles.
Itt vagyok. Nagyon jól elmondtál igazából mindent. Én úgy érzem, hogy ezt ki akartod adni magadból. Jól igen, érzem?
Igen, mert rengetegen olvastam azt, hogy mi a francnak visznek irányítót, és abból jött az egész, amikor emlékszem, hogy visszanéztük ezeket a QB-kat, és röhögtünk rajta, és mindig mondják, hogy fú, a ötödik körbe húztunk egy irányítót, majd jó, kinevelik. Hát de kit neveltek ki irányítót? Senkit. Hát nem kapsz snappet. Kezdő irányító kapsz snappet, és mellé egy ötödik körösből nem lesz már annyival jobb. Nem tud kitűnni annyival. Tehát Hurtsben megvan az a tehetség, ugye neki a tapasztalata nyilván kevesebb, hogy azért az Eagles ezt jól fogja beosztani, és nem fog figyelni, mert egy értéket hozott a padra.
Egyetértek, nem fognak téged szeretni a Jacksonville drukkerek, de erre majd egy év múlva visszatérünk, hogy hatodik köves irányítóból mit lehet kihozni, mit nem lehet kihozni.
Hát ezt már az idő eldönti, de figyelj, hatodik körös irányítók ilyen 20 évente lesznek szupersztárok, úgyhogy itt a lehetőség.
Hát igen, most tulajdonképpen Florida tele van hatodik köves irányítókkal. Lehet, hogy a Miami-nak is be kellett volna húzni egyet túl a helyett, inkább csak a hatodik körbe vinni valakit.
Tudom, hogy durva Dolphins van, hogy jövőre is van két első körösük, meg két második körösük. Tehát azért itt ezt mondhatjuk, hogy csak elrontani lehet? Tehát három első körük volt most, és két második kör, de itt két év alatt az a Dolphins nagyon felpakolhat. De
hát a divízió nyitott.
Igen. Ez egy hány éves projekt? Négy? Három?
Legyen három inkább.
Tehát három év múlva kell nekünk arról beszélni, hogy a Dolphins elcseszte vagy sem.
Igen. Körülbelül. Igen. Nagyjából igen. És a Vegasnál is azért erről majd beszélhetünk.
Na, akkor beszéljünk, ha szeretnél.
Nem, hát nem most, hanem majd, amikor kifutnak tényleg ez a nagyon sok választásuk, ami volt ugye a Khalil Mack.
Igen, trade
miatt. És most is azért hát erősen képdőjelesen használták fel mindkét választást.
Hát igen, tehát még a poszton belüli választáson is azt érzed, hogy kockáztattak megint.
És nincsenek abban a pozícióban. Tehát teljesen más, hogyha egy Chiefs kockáztat, adott esetben egy Packers kockáztat, valaki, aki konferencia döntőbe volt, vagy van egy erős csapat, amire építhet. De én nem érzem úgy, hogy a Vegas, annyira furcsa így hívni a csapatot, de mindegy, majd megszokjuk. Igen. Nem érzem úgy, hogy a Vegas abban a pozícióban volt, hogy kockáztathatna. Én viszont megkockáztatom már, hogy a podcast végére érkeztünk.
Úgyhogy mondjátok meg ti is üzenetekbe, kommentekbe, hogy a saját csapatotokat hogyan értékelnétek. A osztályzat a legjobb, mint hogyha ötöst adnátok neki, és nagyon meglepő, de lefelé mehettek, ameddig akartok. Úgyhogy ha úgy gondoljátok.
Zég is.
Zég, az már nagyon para, ott már azért át kell gondolni, hogy ezt miért tetted, oda már komoly indoklást is szeretnénk kérni. És ahol ezt megtetitek, az
a Facebook oldalunk, a Force and Longon, ha lájkoljátok, és ott tudtok kommentelni, emellett SoundCloudon is tudtok írni nekünk, tehát ott is tudjátok osztályozni a csapatotok draftját, és szívecskézzétek a podcastot, mert önnek Márka szabadságán nagyon örül, e-maileket nem néz, de azt nézi, hogy SoundCloudon mennyien szívecskézik
most
a podcastot.
Most is sokat megtettétek, több mint 60-an, úgyhogy nagyon boldog voltam.
iTunes-on, ha 5 csillaggal értékelitek a Sport TV podcastját, annak nagyon hálásak, akkor nagyon hálásak vagyunk, mert hogy akkor több emberhez eljuthat a podcast, és emellett hallgassátok a többi Sport TV-s podcastot is, ami a Sport TV csatornában van, mint például a Kezeket fel és a Karanténkast, de a Sport TV csatornán kívül található az Eliup, ahol Baska és Csabi nagyon jól összefoglalják, hogy mi tetszik nekik, mi nem tetszik nekik a Last Dance dokumentumfilm sorozatban, emellett hallgathattok minket a Spotify-on is, és azt hiszem, hogy a lista végére értem.
Parádés zárás, és zárszó és, volt ez.
És még azt is kommentben megírhatjátok, vagy akár üzenetben, hogyha van valami téma ötletetek, vannak ötleteink, de ha esetleg van valami, amit bedobtok, és nagyon érdekel titeket, akkor megpróbáljuk beépíteni, mert azt gondolom, hogy a következő három hónapban azért nem lesz feltétlenül annyira nagyon sok aktualitás, vagy aktuális téma, tehát mi is majd el fogunk menni valószínűleg lehet, hogy listák irányába megint, vagy csapatépítési ötleteink irányába, de hogyha ti bedobtok témákat, akkor nagyon-nagyon fogunk örülni.
Én úgy várjuk ezeket a kommentjeiteket is, mi meg karanténkázban hamarosan, és Forszendlókban is pár évben.
És te a karantén királyban is.
Érkezünk. És így van, karantén király is érkezik, majd nem tudom pontosan mikor, csak azt, hogy majd jövő héten lesz a felvétel, úgyhogy vigyázzatok magatokra a következő hetekben is, maradjatok otthon, kitartást. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.